A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyesházból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: II. András uralkodásának utolsó éveiben bevezetett belpolitikai intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket. A királyi hatalom meggyengülése megállíthatatlan lett, sőt a mélypontra jutott. A király újabb engedményekre és kiváltságokat biztosító oklevelek kiadására kényszerült. Kárpotlásként, belpolitikai kudarcaért az idős király a külpolitikában próbált sikereket elkönyvelni. Témánk a királyi hatalom mélypontja. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban II. András uralkodásának utolsó éveiről, évtizedéről fogunk beszélni. Megnézzük, hogy a két híres oklevelen kívül, az Aranybulán, illetve az Andrián kívül még milyen dokumentumok köthetők II. András nevéhez vagy uralkodásához, illetve végigkövetjük, hogy milyen külpolitikai lépések történtek András királyunk uralkodásának utolsó évtizedében, utolsó éveiben.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, hát javasoljuk, hogy tartsunk most is ezennel is egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak műsorai során hát már elég sok magyar királlyal foglalkoztunk, és beszélgetésünket 40-valahány műsorral ezelőtt Szent István királlyal kezdtük, aki esetében megbeszéltük, hogy hogyan is került ő a magyar törzsszövetség élére először, utána pedig hogyan lett belőle magyar király, hogyan teremti meg a keresztény magyar királyságot, milyen intézkedésekkel építi ki tulajdonképpen az uralkodói hatalmat az egész Kárpát-medencébe. Láttuk, hogy ezen próbálkozásában a legfontosabb lépések a törzsi vezetőknek a leverése, meghódoltatása volt, ahol István király úgy diplomáciai, mint katonai eszközöket is alkalmazott. Ezzel párhuzamosan láttuk azt, hogy hogyan hozta létre a Kárpát-medencébe a vármegye rendszert, amellyel biztosította az uralkodói hatalomnak az érvényesülését a terület minden szegletében, illetve láthattuk azt is, hogy hogyan hozta létre a magyar keresztény egyház, hiszen a hagyomány Szent István királyunk nevéhez ugyebár 10 egyházmegye alapítását köti. Ezen kívül megnéztük, hogy milyen írott törvényeket vezetett be István király, beszéltünk a gazdasági intézkedéseiről, beszéltünk a külpolitikájáról, és láthattuk, hogy arra törekedett, hogy a szomszédokkal fenntartsa a békét, hiszen a belső átalakítások nem valósulhattak meg egy háborús környezetben. Abban az esetben, ha a külső támadás érte a magyar királyságot, akkor István király teljes mértékben fellépett az ország függetlenségének a biztosítása érdekében. István királlyal kapcsolatban beszéltünk arról is, hogy hogyan próbálta megoldani a trónutódlásnak a kérdését. Ez konfliktushoz vezetett közeli rokonával, Vazullal, aki nem tudta elfogadni Szent Istvánnak azon döntését, hogy unokaöccsét, a külföldi származású Orseolo Pétert jelölte ki trónörökösének. Ezért István király meglehetősen drasztikus intézkedésekkel próbálta rokonát ellehetetleníteni az uralkodástól, Vazult megvakítatja, illetve fiait száműzi. István királynak a hosszú uralkodása tehát sikeresnek mondható, és halála után a már említett Orseolo Péter kerül a magyar trónra, aki viszont nem tudja megkedveltetni magát az országban, és vel türelmetlenül terjeszti a kereszténységet, illetve idegeneknek biztosít tisztségeket, ezért lázadást tör ki ellene, amely Abba Sámuelnek a trónra jutását eredményezi. Viszont Abba Sámuel sem tudja megtartani hosszú ideig a megszerzett hatalmat, a német segítséggel visszatérő Péterrel szemben csatát veszt, és nem csak koronáját, de életét is veszti. Péter második uralkodása sem mondható sikeresnek, a német hűbért vállaló magyar uralkodó tulajdonképpen ugyanazt a politikát folytatta, mint első uralkodása alkalmával, így nem csoda, hogy a magyar előkelők összeesküvés szőnnek ellene, illetve egy ekkor kirobbanó pogánylázadás véget vett uralkodásának. A helyzetet András, Vazulnak a fia használja ki, akit Első András néven megkoronáznak a negyedik magyar királynak. Első András annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében lesz Magyarország uralkodója, nagyon sokat tesz a keresztény egyház helyzetének a megszilárdítása érdekében, a pogánylázadás jelentős veszteségeket okozott a magyar egyháznak. Ugyanakkor pedig sikeresen visszaveri a német császárság azon próbálkozásait, hogy érvényesítse hübéri hatalmát a magyar királyság fölött. Annak érdekében, hogy a német támadást könnyebben visszaverje, András király visszahívja az országba öccsét, Béla herceget, akivel egyességet köt, tulajdonképpen megosztoznak a hatalmon, és Béla megkapja az ország egyharmad részét a hercegi címmel, a dukátussal együtt, és Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy András király őt jelölte ki trónörökösének. Viszont András király a németekkel való konfliktus lezárásaként megkoronáz a fiát, Salamont királynak, ez pedig Béla nem tetszését váltja ki. Majd a tiszavárkonyi találkozó után nyílt fegyveres összecsapás alakul ki a király, illetve a herceg között, és ebből az összecsapásból Béla kerül ki győztesen. Tehát az első testvérháborút Béla nyeri meg, aki rövid ideig első Béla néven elfoglalja Magyarország trónját. Viszont nem tudja élvezni hosszú ideig megszerzett királyságát, alig 3 év uralkodás után egy szerencsétlen balesetben halálosan megsérül, így nyitva állt az út Salamon és az őt támogató németek előtt, hogy visszatérjenek az országba. Tehát Salamon lesz az új király, és ő kiegyezik Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják az országot, például közösen verik vissza a kúnoknak, besenyőknek a támadásait. Az unokatestvérek viszont ellentétbe kerülnek egymással, és ezen ellentétek hatására előbb első Géza lesz Magyarország királya, majd halála után első László vagy Szent László foglalja el a trónt. Szent László a 11. század második jelentős magyar uralkodója, uralkodása során a magyar királyságnak a helyzete jelentősen megszilárdul. Például László király belpolitikai intézkedéseivel szilárdítja meg az ország helyzetét, szigorú törvényei hozzájárulnak a tolvajlásnak a visszaszorulásához. Ugyanakkor egyházpolitikai intézkedéseivel a magyar keresztény egyháznak a helyzetét erősíti, ő az, aki létrehozza a zágrábi püspökséget, valamint ő költözteti a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra. István király érdemeinek elismeréséért kieszközöli István király, Imre herceg és Gellért püspök szenti avatását is. Ami a külpolitikát illeti, László király egy nagyon aktív külpolitikát folytat, beavatkozik a kor legnagyobb európai ellentétébe, és pedig az investitúra harcba, amely során a pápaságot támogatja. Ez végül is nem véletlen, hiszen a német császárság ellenfelét Salamont próbálja visszajuttatni a trónra. Így László király külpolitikai orientációja úgymond nem meglepő. Viszont uralkodásának az utolsó éveiben eltávolodik a pápaságtól, ez azzal hozható kapcsolatba, hogy kiterjeszti fennhatóságát Horvátországra, amely fölött a pápaság is hűbért szeretne gyakorolni. László király hosszú és sikeres uralkodását egy megoldatlan trónutódlás fejezi be. László királynak nem volt fiú utódja, így unokaöccsei közül kellett válaszon utódot, és úgy néz ki, hogy Álmos herceget preferálta, de végül a trón idősebb unokaöccse Kálmán kezébe kerül. Kálmán király, vagy ahogy jobban ismert, Könyves Kálmán folytatja nagybátyjának a politikáját, például a törvénykezés területén enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ugyanakkor pedig a külpolitikában is követi az elődje által kijelölt utat, kiterjeszti a Magyar Királyság fennhatóságát Dalmáciára, vagyis az Adriai-tenger partjára. A rendkívül művelt uralkodó belpolitikai helyzetét viszont megnehezíti öccse Álmos hercegnek azon próbálkozásai, hogy megszerezze a hatalmat. Ez több összeesküvéshez, konfliktushoz vezet Kálmán és Álmos között, amelyet végül Kálmán azon drasztikus intézkedése zár le, hogy öccsét és annak kiskorú fiát megvakítassa, valamint megszüntesse a hercegségnek, a dukátusnak az intézményét. Kálmán királyt a trónon fia II. István követi, aki ugyan megpróbálja apja politikáját folytatni, de nem ér el ezen a téren sikereket, majd halála után az Álmosság kerül hatalomra II. Béla révén, aki sikeresen megszilárdítja hatalmát, elsősorban úgy, hogy fizikailag megsemmisíti az ellenzéket. II. Béla vagy Vak Béla megteremti azt a stabilitást, amire a következő királynak, II. Gézának olyan nagy szüksége van, és II. Géza uralkodása során Magyarország Közép-Európa egyik jelentős hatalmának számított, egy szilárd belső háttérrel és jelentős külpolitikai tekintéllyel, amelyet például az országon áthaladó keresztes hadjáratoknak a vezetői is megerősítenek. Ezt a szilárd belpolitikai és külpolitikai hátteret maga mögött tudva, II. Géza felveszi a harcot a bizánci birodalommal, és uralkodása során meglehetősen sikeresen is tartja magát a Magyar Királyság ebbe a küzdelembe. Azonban a hosszú küzdelem, a több évig tartó küzdelem kimeríti a Magyar Királyságot, és megjelennek az első ellentétek az uralkodói családon belül, ugyanis Géza ellen fellépnek az öccsei István, illetve László, akiket természetesen a bizánci birodalom is támogat. II. Géza váratlan halála után fia, III. István lesz Magyarország királya. Igaz, hogy uralkodásának első éve meglehetősen mozgalmas, hiszen a fiatal király el kell meneküljön nagybátyjai, II. László, illetve IV. István elől, végül kihasználva a nagybátyjait körülvevő bizalmatlanságot, illetve az egyiküknek a halálát, III. István végül visszaszerzi Magyarország trónját, és a következő évtizedre ő lesz az ország királya. Sikeresen békét köt a bizánci birodalommal, igaz, hogy ez jelentős területi veszteségekkel jár, az ország déli részét, a Szerémséget, Horvátországot, Dalmáciát át kell engedni a görög birodalomnak, ugyanakkor pedig István öccse Béla is túszként kerül a császári udvarba. III. István korai és váratlan halála után végül öccse III. Béla kerül a magyar királyi trónra, akit a 12. század egyik legjelentősebb, sőt az Árpádház egyik legjelentősebb magyar királyának tartunk. A Bizáncban államművészetet tanult Béla felismerte az írásbeliségnek a fontosságát, ezért az írásbeli ügyek intézésére ő alapítja meg a királyi kancelláriát, valamint támogatja a magyarországi fiatalok külföldi tanulmányútjait, hogy ezzel növelje az országban az írástudóknak a számát. Ezen kívül uralkodása során arra törekedett, hogy az egyház helyzetét is megerősítse. Ő az, aki behívja az országba például a ciszterci szerzetes rendet, valamint ő az, aki kezdeményezi László királynak a szenti avatását. Ami a gazdaságpolitikáját illeti, III. Béla jövedelmei ismeretesek az utókor számára, és fennmaradt összeírásból az derül ki, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt a magyar király. Ami pedig a külpolitikát illeti, hát III. Béla az, aki megpróbálja elfoglalni a halicsi fejedelemséget, és ezzel tulajdonképpen tulajdonképpen egy 50 éves konfliktust nyit meg a Magyar Királyság és az orosz területek között. A harmadik Béla hosszú uralkodása után fia Imre kerül Magyarország trónjára, aki viszont 8 éves királysága során szembe kerül öccsével, Andrással, és ebbe a küzdelembe egyre inkább alul maradt, annak ellenére, hogy azért jelentős sikereket is elkönyvelhetett András herceggel szembe. Végül Imre nem tudta biztosítani a trónt fia harmadik László számára, és harmadik László váratlan halála után végül második András kerül Magyarország trónjára. Az utóbbi műsorainknak ő volt a főszereplője. Vele kapcsolatban ugye beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen hogy is szerzi meg a magyar trónt. Arról is beszéltünk, hogy milyen házasságokat kötött, gyerekei is ugye terítékre kerültek, de beszéltünk politikájáról is, láthattuk azt, hogy második András jelentős birtokadományokat tett az őt támogató előkelőknek. Mindezt azért, mert egy új gazdaságpolitikát, új intézkedéseket próbál bevezetni, ahol a pénzgazdálkodást próbálja a királyi hatalom alapjává tenni, és ennek érdekében eladományozza a királyi birtokoknak a jelentős részét. Ez viszont oda vezetett, hogy állandó pénzhiánnyal küzdött. És ezt az állandó pénzhiányt erősítette Andrásnak az ötletszerű külpolitikája is, amely szintén jelentős összegeket emésztett fel, hiszen András mániákusan ragaszkodott Halics visszaszerzéséhez, amely láttuk, hogy nem igazán sikerült neki. Ugyanakkor jelentős összegekbe került a keresztes hadjáratnak a megszervezése, amely szintén nem igazán hozott eredményt. A királynak a politikája, úgy a gazdaságpolitika, mind a külpolitika belső elégedetlenséghez vezetett, és ennek következményében a király kénytelen kiadni az aranybullát, amely tulajdonképpen a királyi szerviensnek, vagyis a nemességnek a jogait biztosította. A múlt heti műsorunkban ugye beszéltünk az aranybulla megújításáról, az 1231-es megújításáról, az egyháznak az előretöréséről, beszéltünk arról, hogy András király az erdélyi szászoknak is kiváltságot biztosított, és megnéztük, hogy milyen körülmények között történt ennek a kiváltságlevélnek, az Andrianumnak a kibocsátása, illetve láthattuk azt, hogy a király és Béla herceg között jelentős ellentétek alakultak ki, amely során András kénytelen területi uralmat biztosítani Bélának, aki meglehetősen sikeresen politizál az apjával szembe. És műsorunkat azzal zártuk, hogy megnéztük, hogy milyen belső ellentétek, milyen következményei voltak ezeknek a belső ellentéteknek a királyi birtokokra nézve, hiszen láthattuk, hogy Béla herceg megpróbálja visszavenni a királyi birtokokat, az eladományozott királyi birtokokat, és elsősorban ezek a visszavételek András királynak a támogatóit érintették.
Történész úr, a legutóbbi műsorunk utolsó kérdése tehát így hangzott: milyen következményei voltak az előbb említett belső ellentéteknek a királyi birtokokra nézve? Úgy gondoljuk, hogy itt még van mondani valónk bőven, folytassuk hát ezekkel a mai kőbezárt múltunkat.
Igen, itt a kérdést egy picit lezáratlanul hagytuk. Láthattuk azt, hogy Béla hercegnek a birtok visszavételi politikája meglehetősen sikeres volt, viszont ez a siker rövid életűnek bizonyult. Ugyanis Béla politikája nem csak a király, de jelentős társadalmi csoportok elégedetlenségét váltotta ki. A sérelmi politikát folytató előkelők sokalták, míg a várelemek keveselték a birtok visszavételek mértékét. Második András úgy igyekezett korlátozni fia sikereit, hogy rövidesen visszaadta az elkobzott birtokokat. Például a Szentgyörgyi család még ugyanabban az évben visszakapta az elvett birtokait, amelyben a kisajátítás történt. Ugyanakkor a várjobbágyok minden alkalmat megragadtak, hogy a birtok visszavétel során önálló tulajdonú földhöz jussanak, és így biztosítsák bekerülésüket a birtokosok közé. Béla viszont elzárkozott a várjobbágyok bármiféle birtokszerző kísérletétől, ezzel viszont a birtokrestauráció politikájának a társadalmi bázisát szűkítette le. 1231-ben mindazok, akiket sértett Béla politikája, felsorakoztak II. András mögött. A királyi udvarba visszatértek András régi hívei, újra Ampot fia Dénes foglalta el a nádori méltóságot. Rögtön megkezdődött a Béla által elvett örökadományok visszajuttatása a megkárosított előkelő kezére. Így 1231-re Béla politikája megbukott, többé nem volt mód folytatni a birtok visszavételek politikáját. A belpolitikába bekövetkezett újabb fordulat a magyarországi klérus aktivitásának növekedését vonta maga után. A főpapok 9. Gergely pápa támogatását kérték az egyház szabadságának a védelmére, a királyi tekintély visszaállítására. A papság sérelmezte, hogy a világiak az egyházat és egyházi személyeket is adóztatnak, hogy a világi bíró elé idézik őket, valamint túlságosan nagynak tartották a szaracénok és zsidók befolyását. A pápa határozott fellépést kért András királytól, és felhatalmazta az esztergomi érseket, hogy egyházi fenyíték és világi erő alkalmazásával lépjen fel az egyház ellen mesterkedőkkel szembe. II. András így újra nehéz helyzetbe került, kénytelen volt kibocsájtani az 1231. évi aranybullát, amelynek rendelkezéseiről a múlt heti műsorunkban hallhattunk. Az aranybulla 1231. évi megújítása azonban nem sokat változtatott az ország helyzetén. Az izmaeliták továbbra is a királyi kamara és a közhivatalok élén álltak, továbbra is folytatódott az egyházi birtokok elvétele és eladományozása. Ezt látva az esztergomi érsek 1232. február végétől kezdődően egész Magyarországot interdiktum alá vette, vagyis bezáratta templomokat és felfüggesztette az egyházi szentségek kiszolgálását, a király tanácsosait pedig kiközösítette az egyházból. András közbejárására az érsek ugyan felfüggesztette az egyházi fenyíték alkalmazását, majd a pápa utasítására az interdiktumot is visszavonta. De a királyi hatalom ekkor elérte a mélypontját, a pápa pedig legátus küldött Magyarországra a helyzet kivizsgálására.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen fontos belpolitikai eseményekre került sor Magyarországon II. András uralkodásának utolsó évtizedében.
II. András uralkodásának utolsó éveiben tulajdonképpen két fontos belpolitikai eseményre került sor a Magyar Királyságban, és pedig a Beregi Egyezmény aláírására, valamint a Zalai Szervjenség ítéletlevelének kibocsátására. A Beregi Egyezmény megszövegezésére 1233-ba került sor, és szoros kapcsolatban állt a pápai legátus magyarországi tevékenységével. Pekorari Jakab legátus 1232 végén érkezett Magyarországra. A Szentszék küldöttje minél hamarabb találkozni szeretett volna II. Andrással, a király viszont kerülte a vele való tárgyalásokat. Erre az uralkodónak alapos oka volt, hiszen azon túl, hogy lépéseket tett az esztergomi érsekkel támadt feszültségek feloldására, nem változtatott semmit a korábbi politikáján. A királyi pénzügyi igazgatás élén továbbra is a bérlők álltak, a sókereskedelmet még mindig a zsidók és az izmaeliták ellenőrizték. A király eredményes trusz politikájának köszönhetően a legátus tárgyalt ugyan a király képviselőivel, de a tárgyalások időről időre megszakadtak a végeállhatatlanul ömlő kifogások miatt. Az interdiktum lehetetlensége gusba kötötte Pekorári Jakab kezét, így működésének első idejében csupán belső egyházi ügyekkel foglalkozhatott, a legfontosabb célját a királyság és az egyház viszonyának rendezését nem sikerült elérnie. Megjegyzem, hogy a legátus törekvései az újra megerősödő boszniai eretnekség letörésére irányult, a keresztény hit terjesztését ebben a térségben a domonkos szerzetesekre bízta. Ez volt magyarországi tartózkodásának első eredménye. A helyzet 1233. augusztusában viszont gyökeresen megváltozott. A bíboros az egyház számára konkrét gazdasági követelésekkel állt elő. Káplánját, Rogériuszt korábban Rómába küldte, aki beszámolt a pápának a királlyal folytatott eredménytelen tárgyalásokról, és feltehetően tolmácsolta Jakab azon kérését, hogy konkrét eredmény elérése céljából ruházza fel a legátust az interdiktum és a közösítés kimondásának jogával. A pápa ezt a jogot 1233. augusztus 12-én kelt levelében végszükség esetére megadta, azzal a kikötéssel, hogy a kiközösítést nem terjesztheti ki a királyra és fiaira. Ez idő alatt készítette el a pápai legátus jegyzője a későbbi Beregi Egyezmény néven ismert egyházi okirat szövegét. András is érezhette, hogy szorul a hurok, és a halicsi hadjárat ürügyén próbált a túlzottan aktivizálódott legátus elől megszökni. A szökés azonban nem sikerült, a legátus megbízott nagyotjai, Bertalan veszprémi püspök, és az esztergomi kanonok a Beregi erdőben, az ország határvidékén utolérték a hadjáratra igyekvő királyt, és az interdiktum rémével 1233. augusztus 20-án kikényszerítették II. Andrástól a Beregi Egyezmény néven ismert egyházi diktátumot. A király jóváhagyta a dokumentumot, megígérte, hogy mindent megtesz ennek megvalósításáért, és esküvel fogadta meg a megállapodás betartását. II. András a királyi hatalom helyzetét jól tükrözi, hogy a szöveget nem is a magyar király, hanem 9. Gergely pápa uralkodási évei szerint keltezték. Mivel a pápai felhatalmazó irat 8 nappal a diktátum aláírása előtt készült, és a bíborosnak szólt, aki viszont nem tartózkodott Beregi erdőben, a középkori útviszonyokat ismerve, a 8 nap nem lehetett elegendő arra, hogy a már korábban elindított megbízottakat is értesítsék a pozitív pápai válaszról. Pecorari Jakab valószínűleg kényszerhelyzetben cselekedett, amikor a menekülő királyt utolsó lehetőségként a pápailag még nem jóváhagyott interdiktum rémjével fenyegetve megállítatta, vigyázva arra, hogy az esetleges nemleges pápai válasz esetén ne ő maga kerüljön kényelmetlen helyzetbe. A nála kétségtelenül kevésbé tekintélyes megbízottak, a püspök és a kanonok fenyegetőzése kisebb veszéllyel járt. A Beregi Egyezmény az igazságszolgáltatás és adózás, a zsidók és az izmaeliták, valamint a sor kérdését érintette. Az első témakörrel kapcsolatos rendelkezések közé tartozott, hogy egyházi bíróság lett illetékes egyházi személyek felett, kivéve a birtokpereket, a hitbérrel és a házassággal kapcsolatos ügyek szintén az egyházi bíróságok elé kerültek, és az egyházi személyek teljes adómentességet kaptak. András elérte, hogy a legátus által az országra kivetendő adóról nem döntöttek, azt a pápai tanácstól tették függővé. A zsidók és izmaeliták kérdésében már sokkal többet kellett engednie a királynak. Zsidókat és szaracénokat nem állíthatott a pénzverés, a só és adóügyek, valamint más közhivatalok élére. Jellel kellett megkülönböztetni őket a keresztényektől, nem vásárolhatta keresztény szolgákat, további intézkedések születtek a zsidók és a szaracénok együtt lakásának megakadályozására. Az egyezmény legfontosabb célja a sókereskedelem kérdésének a rendezése volt. A só értékesítése évtizedek óta az egyház monopóliuma volt, míg nem a király új gazdaságpolitikája, a zsidókra és izmaelitákra épülő bérleti rendszer megfosztotta őket az ebből származó jövedelmektől. Az egyezmény visszaállította az új gazdaságpolitika előtti helyzetet, vagyis a sót az egyházak vásárolták illő áron a sóbányákban, ahonnan az egyház fuvarosai szállították az egyház székhelyére. Az itt tárolt sót évente kétszer felajánlották megvételre a sótiszteknek, akik jó pénzért vagy ezüstért vásárolhattak. Ha a sótisztek nem vásároltak sót, akkor az egyházak eladhatták, vagy maguk számára felhasználhatták azt. Az egyezmény meghatározta a sóért az egyház háznak fizetendő összeget, és hogy név szerint felsorolt 29 egyház mennyi sót tarthat vissza saját használatára. Elnyerték a külkereskedelembe kerülő só végekre szállításának kiváltságát is. Az elmaradt sójövedelmek pótlására pedig a király egymás követő 5 évben 10.000 márkát tartozott fizetni az egyháznak kárpotlásul. Mivel a bíboros a Beregi erdőben nem volt jelen, az előterjesztett tervezet biztosítékként előírta, hogy Oroszországból történő visszatérés után 25 napon belül András király a fiaival együtt köteles a Beregi esküjét megismételni a legátus jelenlétében. András halicsi hadjáratának komolytalanságát jelzi az a tény, hogy az egyezmény megkötése után a hadi készülődés abba maradt. Így 2 nappal később, augusztus 22-én Béla herceg és a pártjához tartozó főemberek szintén felesküdtek az egyezményre. Ez is mutatja, hogy a legátus hosszú távra próbálta rendezni a királyság és az egyház viszonyát, ezért a kicsikart előnyök tartosságára helyezte a hangsúlyt. Megismételt esküre szeptember végén Esztergomba került sor, ez tekinthető a Beregi megállapodás lezárásának, immár a pápai állásfoglalás ismeretében legalizálva a Beregi erdőbe tört. Október elejétől már az egyezmény alapján intézkedtek az egyes egyházak sójövedelmei kapcsán. A Beregi egyezmény azonban nem volt és nem is lehetett tartós. Már az egyezményben megszabott határidők is lehetőséget kínáltak a beregi pontok figyelmen kívül hagyására. Például a király számára a legsúlyosabb terhet jelentő 10.000 márkás kárpotlás első részét csak 1234. szeptember 8-án kellett volna kifizetni. A II. András időközben 1234 májusában újra megnősült, és amik ifjú feleségének, Beatrixnak fejedelmi jövedelmeket juttatott, a belegi egyezményben vállalt fizetési kötelezettségét nem kívánta teljesíteni. Mivel a pápai követ 1234 elején távozott Magyarországról, meghatalmazásából János boszniai püspök újra interdiktum alá vette az országot. Az egyházi büntetéssel azonban sem az esztergomi érsek, sem a pápa nem értett egyet. Utóbbi azért sem, mivel Boszniába újra terjedt az eretnekség, és így szüksége volt a magyar király támogatására. A pápa szorgalmazta az egyházi büntetés feloldását, ezért 1235-ben haladékot adott II. Andrásnak az 5 év alatt visszafizetendő 10.000 márka ügyében, és a visszafizetés időtartamát 10 esztendőre jelölte meg. A pápai és a magyar királyi udvar között még folytak a tárgyalások, amikor 1235 őszén az uralkodó váratlanul elhunyt. A belegi egyezményről összegzésként elmondható, hogy az ügyes diplomáciai érzékkel megáldott Pecorari Jakab az egyezményben olyan politikai és gazdasági előnyökhöz juttatta az egyházat, melyeknek nem voltak meg a társadalmi, gazdasági és politikai alapjai. A belegi erdőben az interdiktumban kényszerhelyzetbe hozott András király csupán a könnyebb ellenállás irányába mozdult el akkor, amikor aláírta a diktátumot. Könnyű szívvel hódolt be nem csak a legátusnak, hanem a pápai hatalomnak is, hiszen András tudta, hogy csak addig van megkötve a keze, amíg a pápai legátus az országba tartózkodik, amint kiteszi a lábát az országból, kedvére alkudozhat a magyarországi klérussal. Sem szándéka, sem gazdasági helyzete nem tette lehetővé a belegi egyezményben foglaltak betartását, de maga az egyezmény is csupán Pecorari Jakab diplomáciai bravúrja volt, mintsem egy valós gazdasági, társadalmi, politikai érdekektől motivált megállapodás. Miközben a magyarországi nagypolitika szintjén a belegi egyezmény körüli események zajlottak, addig 1232-ben egy sajátos irat született. Az alán innen és túl lakó összes királyi szerviensek oklevelet adtak ki. Királyi felhatalmazás alapján elnyerték a megyéjük területén a bíráskodási jogot, és 1232-ben Bertalan püspök fordult hozzájuk az egyháza földjét erőszakosan elfoglaló Attius bánnal szembe. Az új bírói fórum annak beismerése volt, hogy a királyiságszolgáltatás nem tudta hatékonyan megvédeni a szerviensek érdekeit. Így a szerviensek, akik 1222-ben az Imre párti előkelőkkel, majd 1231-ben a felső klérussal kötöttek alkalmi szövetséget, hamarosan eljutottak az önálló fellépésig, amely az igazságszolgáltatásba jelentkezett, ott, ahol nem jelentett hátrányt a gazdasági bázisuk gyengesége, ahol számarányuk súlyt biztosított fellépésüknek, és ahol élvezték a király támogatását. Az alai szerviensek 1232. ítéletlevele az első dokumentum annak, hogy a birtokadományozások következtében meggyengült királyi vármegye helyén olyan új igazgatási forma születik, amelyben a királyi szerviensekre, a későbbi köznemesekre jelentős szerep vár. Ez az ítéletlevél volt az első lépés a nemesi megye kialakulása fele.
Történész úr, mit kell tudjunk még II. András külpolitikájáról az 1220-1230-as években?
Magyarország és II. András külpolitikájára 1222-1235 között nagyjából ugyanazok az irányvonalak voltak jellemzőek, amelyek II. András uralkodásának első felében kialakultak. Csak egyetlen számottevő különbség volt, ugyanis ekkor már Béla herceg is bekapcsolódott a külpolitika alakításába. Változatlanul kevés érdeklődést tanúsított II. András a nyugati országok iránt. Csak a magyar-osztrák kapcsolatokban következett be jelentős változás, 6. Lipót herceg 1230-ban bekövetkezett halála után. Az új herceg Babenberg Frigyes uralkodás alatt már 1230-ban megkezdődtek a magyar területek ellen az osztrák katonai akciók. Válaszul Béla herceg 1231-ben Ausztria területét pusztította, majd 1233-ban szintén az ő csapatai támadtak Stájerországra. 1233 vége fele András és Béla együttesen támadt Ausztriába, de nem került sor nagyobb összecsapásra az osztrák csapatokkal. 1235-ben viszont Frigyes tört be a Nyugat-Magyarországra, ám a magyar csapatok egészen Bécsig szorították vissza. Ennek következtében az osztrák herceg kénytelen volt pénzért megváltani a békét. A déli, balkáni irányú magyar érdeklődés feléledése 1222 után Béla herceg Erdélybe kerülésével függ össze. Nagyjából az 1220-as évek második felében került Magyarországtól az a függésbe az Alduna bal partján elterülő szörény. Az ekkor már főleg románok által lakott területen hamarosan kialakult a szörényi bánság, amely Béla erdélyi ország részéhez kapcsolódott. Az első szörényi bánt 1233-ban említik a források, mint Béla udvarának tagját. Béla kísérletet tett arra, hogy a Duna jobb partján, a bolgár területeken is befolyást szerezzen. Ezért 1228-ban megostromolta Vidin várát, igaz eredménytelenül. Szintén Béla herceg nevével függ össze a magyar királyság keleti irányú külpolitikája. Magyarország keleti határai mentén a kúnok éltek, akik komoly problémát jelentettek az ország számára. Megtérítésükben a német lovagrend ért el eredményeket, majd távozásuk után a domonkosok vállalták ezt a feladatot. Szentdomokos rendtársát magyarországi Pált azzal a megbízással küldte a magyarországi rendtartomány megszervezésére, hogy kezdeményezze a domonkosok kun misszióját. Első próbálkozásuk ugyan kudarcot vallott, de második útjuk során eljutottak a kunok Dnyeper menti szállásaira, és megkezdték az igehirdetést. A kunok viszont ekkor szenvedtek vereséget a tatároktól, és egyre nyugatabb szorultak, egyre közelebb kerültek a keleti Kárpátokhoz. A domonkosok útjai felkeltették az Erdély élén álló Béla herceg érdeklődését. Ő támogatta Robert esztergomi érsek tevékenységét, amikor 1227-ben sikerült jelentős eredményeket elérni a kúnok megtérítésében, ugyanis két kún vezér ekkor vette fel a kereszténységet népeikkel együtt. Így jött létre a délmoldai Milkó székhelyel a kümpüspökség, amelynek első püspöke Teodorik, a domonkos rend magyarországi tartományfőnöke lett. Az új püspökséget a pápa ugyan kivette az esztergomi érsek fennhatóság alól, de mégis az esztergomi érsek által irányította, mint pápai legátus. Nem sokára az egyház megkezdte a tízedszedését Kunországba. A világi igazgatás szempontjából Magyarország magáinak tekintette a kunok által lakott területeket. A kunok egyik megkeresztelt vezetője részt is vett a Béla herceg által vezetett halicsi hadjáratba, sőt a herceg adót vetett ki a kunokra. A kuntérítés kapcsán az 1220-30-as évek fordulóján figyelt fel a magyarság arra valahol keleten élő másik magyarságra, amelynek emléke a néphagyományokban élt. 1232 körül vállalkozott az első domonkos misszió a keleti magyarok megkeresésére. 3 évnyi eredménytelen kutatás után az egyik szerzetesnek, Ottónak sikerült nyomukra bukkannia. Az ő útbaigazítása nyomán indult el 1235-ben újabb 4 barát a megtalálásukra. Kísérletet Béla herceg adott melléjük, és ő fedezte a költségeiket is. Összegzésként elmondhatjuk, hogy Magyarország viszonylag passzív külpolitikát folytatott a nyugati, déli és keleti területek irányába, és inkább Béla herceg volt ezeknek a törekvéseknek a támogatója, és nem II. András.
Melyek voltak a magyar király halicsi politikájának legfontosabb jellemzői uralkodásának utolsó éveiben?
Az egyetlen külpolitikai irány, amely iránt II. András élénk érdeklődést tanúsított, Halics volt. A hódító törekvések 1223 után erősödtek fel, miután ezen területen meggyengült Matyiszláv udalói fejedelem pozíciója. 1224-25-ben átadta az orosz fejedelem Peremist vejének András hercegnek, II. András harmadszülött fiának. Ezt a hatalom megosztást használták fel a halicsiak arra, hogy visszaszítsanak Matyiszláv és András között, ugyanis újra megjelent a fejedelemségbe a magyar barát párt. András herceg egész Halics megszerzéséhez apja segítségét kérte, aki 1227-ben hadat is vezetett fia támogatására. A kezdeti sikerek ellenére a támadás elakadt, Matyiszláv, akit Danilo és Vasilko is támogatott, megállította az erőrenyomulást. Ennek ellenére a magyar barát halicsi bojárok elérték Matyiszláv lebondását, aki András hercegnek engedte át a trónt. A magyar herceg közel 3 évig uralkodott, közben már csak Danilóval rivalizált a Halics feletti uralomért. Danilo lengyel segítséggel 1230-ban támadást intézett András ellen, elfoglalta Halics várát, és a magyar herceget is fogságba ejtette. András herceg megalázó helyzete nem tartott sokáig, Danilo szinte rögtön szabadon bocsájtotta, és visszatérhetett Magyarországra. Azonban hazatérése után rögtön halicsi hadjárat szervezésébe fogott. 1230-ban II. András parancsára Béla indult halicsi hadjáratra, de ez a jelentős veszteségeken kívül nem hozott más számottevő eredményt. Annál sikeresebb volt 1231-ben a II. András, Béla herceg és András herceg közös hadjárata. A magyar seregek elfoglalták Halicsot, és András herceg újra a fejedelemség ura lett. Danyilo 1233-ban indított ellentámadást, legyőzte a Magyarországból érkezett erősítést a kunok segítségével, de Halicsot nem tudta elfoglalni. A vereség hírére II. András foglalkozott a gondolattal, hogy személyesen menjen az orosz fejedelemségbe, de a beregi események véget vetnek ennek a tervnek. Ezután tovább romlott András herceg helyzete az orosz fejedelemségbe, már csak Halics vára fölött gyakorolt fennhatóságot, a többi terület Danyilo uralma alá került. Küszöbön állt a vár bevétele, amikor 1234 elején András meghalt, így Halics megnyitotta a kapuit Danyilo előtt. Halics elestével lezárult a magyar-halicsi háborúskodás csaknem 50 éves korszaka. A magyar királyság ez idő alatt törekedett Halics elfoglalására, alávetésére, de egy rövid időszakot eltekintve nem sikerült. 1234-ben megszűnt a hódító jellegű magyar politika az orosz fejedelemség irányába.
Befejezésül, hogyan ért véget II. András uralkodása?
A 65. évek körül járó II. András 1235. szeptember 21-én halt meg. Uralkodásának utolsó éveiben több személyes csapás sújtotta. 1233-ban elveszítette második feleségét Jolántát, majd közös lányuk, akit szintén Jolántának hívtak, az aragóniai király felesége lett. Az idős uralkodó ugyan 1234-ben immár harmadszor is frigyre lépett, de fiatal felesége Beatrix állítólag nem a királytól lett terhes. Ezek a személyes tragédiák rányomták a bélyegüket az idős uralkodóra, akit halála után az egresi ciszterci monostorba temettek el. Utódja elsőszülött fia Béla herceg lett, negyedik Béla néven.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során tulajdonképpen az 1222 után lezajló eseményekről beszéltünk, úgy kül, mint belpolitikai eseményekről. Láthattuk azt, hogy Béla herceg a birtok visszavételi politikája végül kudarcba fulladt, elsősorban András király ellenállásának köszönhetően. Ugyanakkor hallhattuk, hogy konfliktus alakult ki András király, valamint az egyház között, és ennek a konfliktusnak az eredményeképpen a magyar király kénytelen volt aláírni a beregi egyezmény néven ismerté vált egyházi diktátumot, amely jelentős gazdasági előnyüket biztosított a magyarországi egyház számára. Ezzel párhuzamosan láthattuk, hogy bekövetkezett az első lépés a nemesi vármegye kialakulása irányába, hiszen 1232-ben született meg a Zalaj megyei szerviensek, nemesek ítéletlevele. Ugyanakkor láthattuk, hogy uralkodásának utolsó másfél évtizedében András királyt elsősorban a halicsi irányú külpolitika érdekelte, itt megpróbálta biztosítani fiának András hercegnek a hatalmat, de előbb András herceg, majd András király halála véget vet ennek a háborúskodásnak. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy ebben az időszakban egy osztrák-magyar ellentét alakult ki, ugyanis ezzel párhuzamosan Béla herceg elsősorban déli, illetve keleti irányba próbált aktívan politizálni, viszont ezek a próbálkozások meglehetősen kezdetlegesnek mondhatóak. Jövő heti műsorunkat tulajdonképpen azzal kezdenénk, hogy András király épített örökség beszélnénk, és ezután pedig hozzákezdünk András utódjának, negyedik Bélának az uralkodásáról. Ennek az uralkodásnak az eseményeit fogjuk megtárgyalni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.